Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Immár 7. alkalommal Szólj be a papnak Szombathelyen. Vágjunk is bele a mai témánkba, de bemutatom először a vendégeinket. Gregerse Labosra György evangélikus lelkészt, Jakab Bálint református lelkészt, Székely János katolikus papot, a Szombathelyi Egyházmegye püspökét, és Varga László Otto baptista lelkészeket, akiknek a mai este során fel lehet tenni a kérdéseiket. Erről a segítésről jutott eszembe, hogy most van két fiatal, tegyük fel, és különböző neműek még a kérdésben is, és nagyon szeretik egymást, tehát együtt vannak. És egyszerűen a társadalomtól azt kapják, hogy a szexualitás jó, a szex jó, együtt élni jó, gyere próbáld ki, ez jó lesz, ha semmi gond, ne csinálj ebből nagy problémát. Hogyan segít az egyház nekik, hogy ne a világra hallgassanak? Mit tud adni az egyház, hogy ők ne azt az utat válasszák, ami mindenhonnan jön? Gyakorló apák is vannak itt a környezetekben.
Nekem az a tapasztalatom, hogy általában az egyházat, de lehet, hogy csak a miénket, akkor, tehát ilyenkor nem szokták megkérdezni, hogy én másikkal szeretnék együtt lenni, most felköltöztem Budapestre, és hát a tiszteletes úr mit szól hozzá, hanem általában, amikor valami, hogy mondjam, gigszer bejön a kapcsolatba, vagy pedig nem is, hogy bejön a kapcsolat, az szerintem azt nem nagyon bízzák az egyházra, hanem hogyha személyesen valamelyik sérülten jön ki, és valami mégiscsak kötődik az egyházhoz is, mondjuk lelkigondozói vonatkozásban, vagy esetleg a kapcsolat maga sérül, és hát már benne van egy gyerek, és ugye ezek azért azt vetik fel, hogy segítségre lenne szükségük. Én szomorúan mondom, hogy nagyon sokszor az elmúlt években két olyan házasságot éltem át, amit hát én tudtam meg, legalábbis így élem meg, hogy én tudtam meg utoljára. Már mindenki tudta, hogy válás lesz belőle, de a pap tudta meg utoljára. És akkor el is mentem, mert mind a kettőt jól ismertem, és oda kötődtek a gyülekezethez, hogy hát azért mégiscsak már be volt adva a vállóper, amikor én megtudtam, hogy tehát a bíróságon már ment a történet, hogy nem lehetett volna, amikor ott felmerült bármifajta kétség a házasságban, hogy esetleg eljönni és megpróbálni ezt orvosolni. Most ezt úgy is meg lehet élni, hogy bizalmatlansága a lelkész iránt, de úgy is meg lehet élni, hogy a mai időkben azért megpróbálják ők megoldani a kapcsolatukat ezen kívül. Tehát visszatérve ide, hogy mit tudunk mondani, vagy mit mondunk erre, én azt, tehát ez annyira személyes két fiatal között, hogy hát nagyon kell kötődjön valaki a saját egyházához, hogy bemenjen a lelkészéhez, még sokszor a szülőknek sem mondják el őszintén, akik már nagyon közel vannak. Néha a szülők is úgy tudják meg, hogy hoppá, valami baj van a gyereknél, mert hazajön kétségbeesve. Most nem akarom magunkat kivonni ebből a történetből, tehát tévedés ne essék, hanem úgy vagyunk, hogy én csak a valós, tehát azt, amit megélek, természetesen, hogy szeretjük és segítünk, én megpróbálok, és volt olyan, ahol sikerült is. Tehát akiknek van bizalmuk, és eljönnek, ott tudunk valamit mondani nekik, de nagyon sokszor a mai fiatalok, ahogy mondom, nem csak az egyházhoz vagy a paphoz nem mennek el, hanem a saját szüleiknél is már rendszerint a krízis jelentkezik. Megint mondom, nem akarom levetni magamról a felelősséget ebben a történetben, mert ha eljönnek, akkor megpróbálunk, tehát azért léteznek már szakágak, házasságterápia, párterápia, egyházi alapon, tehát nem pszichológiai alapon, ahol megpróbálunk segíteni, meg az a személyes beszélgetés, amit azért egy lelkész tud nyújtani. De ahhoz meg kell érni nekem az a tapasztalatom, hogy rendszerint 3 pszichológus után jönnek el, már nem egyedi alkalom. Tehát ezzel többször találkoztam, hogy végigjár valaki 3 pszichológust, és akkor mer elmerészkedni a lelkészhez, akár teljesen idegenként, mondjuk hallottak egy temetésen prédikálni, és azt mondják, hogy eljöttem, nem is református. Tehát hogy ennyire, ezek olyan bensők, a mai ember valahol belül játszik, ezt azért tudomásul kell venni. Nagyon sok minden magunkba zárunk, megpróbálunk megoldani, ez mindenkire igaz. És az előbbi a házassághoz még annyit szerettem volna mondani, hogy ezt úgy éljük meg, mint személyes történetet. Holott a házasság, a házassági eskü és mindaz, ami zajlik, ez egy nagy közösségi történet. Tehát amikor valaki elmegy egy templomba, és kimondja a házasságot, akkor Isten előtt és egy közösség előtt. Tehát egy nyilvánosságban vállalom, ez egy nagyon fontos, ez nem csupán személyes történet és személyes döntés. És erről elfeledkezünk, ezt a mai individualista világban úgy kezeljük, mint két embernek a szuverén döntését, ami igaz, de a házasság többennél, mint két embernek a döntése, ez egy közösség előtti vállalás, a püspök uram úgy utalt erre, és ez nagyon fontos, hogy benne van, és hát ugye ennek jön aztán az, amit az egyház ehhez hozzátesz, hogy amit vall, és amivel segít, hogy az Istennel való kapcsolatban van benne a házasság.
Bocsánat, én igazából kicsit arra gondoltam, hogy nem személyre szabottan mit tudunk mondani, hanem úgy általában. Tehát így kvázi biztatásnak, hogy nem biztos, hogy az az egy irány van, amit most mondjuk a világ kiállt, hanem mondjuk az evangélium is ad egyfajta iránymutatást, és nem biztos, hogy az a rossz.
Hadd mondjak két apró példát. Csinálunk néha ilyet, hogy tisztaság konferencia, vagy tisztaság imaest. És ezt az alkalmakat fiatalok tartják fiataloknak. És általában a hatásuk döbbenetes. Méghozzá azáltal, hogy látja mondjuk egy iskolában 300-400 fiatal, eleinte kuncognak, hogy mi lesz ez a téma és mit mondanak, talán ki is gúnyolják lelkük mélyen ezeket a fiatalokat, akik kiállnak oda. És ahogy telnek múlnak a percek, azt élik meg, hogy gyönyörű, kristálytiszta arcú fiatalokat látnak. Boldog és ragyogó arcú fiatalokat. A legtöbb fiúban például megszületik ez a gondolat, hogy de jó lenne, ha majd az én feleségem is ilyen lenne. Ilyet szeretnék. Egy idő múlva ez a döbbenet uralkodik el, tehát megtetszik nekik az, amit ezek a fiatalok élnek és képviselnek, ez fölragyog. Ha gyerektábort szerveztem, mindig törekedtem arra, hogy hívjak segítőket, tehát nem egyedül tartottam a tábor programjait, hanem szülőket kértem, hogy segítsenek. És estimáknál majdnem mindig megkértem valamelyik szülőt is, hogy ő is mondjon néhány szót. A fiatalok ezt is tátott szájjal hallgatták. Mit mesél mondjuk valakinek az édesanyja, édesapja az életéről, hitéről, házasságáról? Amit tudunk segíteni, azt gondolom, hogy talán leginkább ez hiteles, szép életpéldák, amelyek vonzanak.
Én szeretem azt a képet a kereszténységre vonatkozólag, hogy a kereszténység mint közösség, de az egyén is az olyan életet él, mint a pisztráng, amelyik árral szembe úszik föl a tiszta forráshoz, hogy aztán továbbadja az életet, ugye ott van meg az ívóhelye. És azért mondom ezt, mert ez mindig így volt, én azt hiszem, hogy az igazi hitvalló kereszténység, vagy ez a fajta tiszta élet, vagy tisztaságra való törekvés, ez egy ilyen pisztráng életet jelent. Ez ma aztán meg különösképpen így van, amikor így omlik ránk a szenny, mindenhonnan, ahova nézünk, tehát néha tényleg kétségbejtő a helyzet. Én szerintem a fő probléma az, és ez minden témában így van, hogy itt főleg nyugaton, nyugati világban, hogy olyan 200 éve, 200-230 éve az egyház az állandóan védekezési pozícióban van. Sokszor maga pozícionálja oda önmagát, sokszor pedig hát nyilván ebbe kényszerítik. Mi állandóan védekezünk. Hát magyarázkodunk a 10 parancsolatról, magyarázkodunk arról, hogy miért így, miért úgy. Ahelyett, amit itt most azért feszegetünk ma este, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy ez Isten erre hív téged, ez egy élet, tehetsz te mást is, mehetsz más irányba is, de ez egy olyan minőség, és ebben benne van a természetesen a házasság, a nemiség és sok minden hivatás, környezethez való viszony, a másik emberhez való viszony, amelyik szerintünk egy, és ez az evangélium, egy olyan út és lehetőség, amelyik az Istennek az útja. És ezt nem védekezésből kell mondani, hanem ezek ki kell állni, de nem merünk kiállni, főleg úgy nehéz, hogyha akár az egyház közösségén belül is vannak visszahúzó erők, és lefelé húzzák azokat, akik ezt szeretnék megvonni. Tehát a hitvallás, a hitvalló élet, én azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, de hitvalló élet az csak az oltárnál, csak Krisztus lábánál, az oltári szentség vételénél, az ima közösségben, az igehirdetés hallgatásában, tehát a legszentebb értelembe vett szent gyülekezetben, és onnan elindulva létesül, vagy valósulhat meg, mint tanítványság. Egyébként nincs rá esély. És ezt kell valahogy felragyogtatnunk, hogy ez miért jó az embereknek. Igen, azért, mert ott ha elesnek, akkor találnak támaszt, akik fölemelik, és fölállhatnak, újrakezdhetik a gyónásban, feloldozásban. És azt hiszem, ennek óriási ereje van, de az a ránk ömlő mocsok, ami körbevesz, ez gyakran elhomályosítja, és mi meg néha úgy érzem legalábbis a saját szolgálatomon is, megmondom őszintén, hogy nem vagyunk, erőtelenek vagyunk hangban, erőtelenek vagyunk példamutatásban, pedig enélkül nem megy.
Hát én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, hogy az egyház a legtöbbet a jó példamutatásával tudja tenni. Tehát az egyház a benne élő hívő embereknek a sokasága, akik benne élnek a világba, és nekem az a tapasztalatom, hogy az egész világ vágyakozik arra a tiszta házas életre, amit a Biblia megmutat. Csak nem tudják megvalósítani, és ha látnak jó példákat, akkor ez az erő, amit ők kaphatnak az egyháztól. Tehát prédikálni lehet róla, de ez kevés. Egy példát szeretnék mondani, amit mi szoktunk gyakorolni fiataloknál, amikor erről a témáról beszélünk, hogy van az alkalom, és kirakunk szendvicseket, és néhány szendvicsbe már bele van harapva, és hát akkor eszegetünk ott közben, amíg megy az alkalom, és a végén megmaradnak azok a szendvicsek, amik ugye bele van harapva, és megkérdezzük, hogy hát azt miért nem ettétek meg? Hát nyilván ugye az ember nem szeret egy olyan szendvicset megenni, és mindenki érti ezt a példát, hogy a fiatalok, meg idősebbek is nagyon sokszor a világban össze-vissza szexuális életet élnek, de mégis zavarja őket, hogyha az igazi, tehát akivel majd összekötik az életüket, már előtte több ember élt ilyen életet. Tehát, hogyha van egy jó példa, hogy lehet így is, és működik, és azt látják, hogy azok az emberek, akik Krisztusinak vallják magukat, akik keresztények, azok boldogok a házasságukba, és ez működik, akkor ennek van üzenete, úgy gondolom.
Kérdés esetleg szóba van-e? Ha nincs, akkor én érkeznek kérdések, szerintem ezek egy gyors válaszok fognak érkezni. Az egyik, hogy mi számít paráznaságnak? Csók, testi együttlét, masszírozás, látom a másikat felöltözni, levetkőzni. Hol a határ? Van-e határ?
Van egy nagyon jó könyv a udvarlásról, szerelemről, házasságról. Az a címe, hogy Spielhózni. Nem tudom, valaki esetleg ismerje. Én nagyon érdekes, és sok fiatalban, főleg udvarlás alatt ez fölmerül, hogy milyen lépéseket tehet meg testi szerelem kifejezés terén a házasság előtt. Van-e, amit megtehet, és mi ennek a helyes mértéke? És ez a könyv azt mondja, hogy a testi kifejezés mögött mindig ott kell, hogy legyen a döntésnek, a szerelemnek az arany fedezete. Tehát mindig mélyebbnek kell lennie a személyes elkötelezettségnek, döntésnek, szerelemnek, mint a testi kifejezésnek. Csak akkor helyes. Tehát ahogyan kúszik föl lassan a döntés, és elkötelezik magukat, úgy lehet lassanként egy kicsit a testi kifejezésben is haladni, és eljutni a házasság pillanatára a teljes egyéválásig.
Püspök úr igazából elmondta, én csak finomítanék, vagy megerősíteném, amit ő mondott, tehát, hogy konkrétan válaszoljunk, mert én szeretek mindig konkrét kérdésre konkrétan válaszolni, és nem elnagyolni a dolgokat. Tehát ezek akkor nyernek értelmet, Jézus így mondja, hogyha megbotránkoztatja a másikat, na most a mai fiatalokat nem hiszem, hogy megbotránkoztatná extra az, hogy most csókolóznak, vagy mit tudom én itt, amiket leírtak, hanem az, ahol valóban érzelemmel még úgy tudok együtt menni, hogy az a belső szeretet, amit a másik iránt érzek, az nem sérül. Ettől kezdve nem lehet egy ilyen egyetemleges szabályt, hogy a csók az még elviselhető, de hogyha már a blúzot leveszi, és csak a melltartó látszik, akkor itt már összedőlt a világ. Tehát magyarul beszélek. Tehát, hogy nem egyes embereknél nem ez van, hanem hol van az a belső, ahol én még a másikat úgy szeretem, hogy el tudom viselni azt, hogy nem botránkozok meg azon, ami ott van, és nem szentségtelenítem meg azt a kapcsolatot, amit érzelmi szinten megélek, mert ezért nagyon fontos, hogy érzelmileg. Erről beszélhetnénk külön, ha majd egyszer lesz egy házasság téma, hogy mi az, ami csak én nem akarok, mert szexualitás van oda bele, hogy miért fontos két ember között ez az érzelmi valami, mert mi mindig ezen a testiség szintjén vakarózunk, legalábbis a mai világ, és ezeknek a tökéletes technikáit próbáljuk, vagy egyre tökéletesebb technikáit, holott a Biblia nem erről beszél. Tehát a technicizált együttlét, bármennyire is tökéletessé lesz, az nem fogja sohasem elhozni azt a lelki beteljesedést, ami mögötte van két embernek a kapcsolatának. Isten pedig azt akarja, hogy ez a tökéletes együttlét meglegyen.
Ezzel kapcsolatban azt szoktam tanítani fiataloknak, hogy amíg az udvarlási időszak van, addig nyilván lehetséges szerelem, mert azért is indul ez udvarlás, de azt mondja a Biblia, hogy ne ébresszük fel korán a szerelmet, tehát akkor ne erre koncentráljunk, mert amikor a szerelem elhatalmasodik, akkor fölkerül a rózsaszín szemüveg, és akkor már utána nem nagyon van megállás, hanem akkor inkább az életünk egyéb kérdéseire, és egyáltalán az életről, az Istenről, az Istenről a kapcsolatunkról beszéljünk, amikor eljutott oda egy pár, hogy elkötelezték magukat, és azt mondták, hogy igen, össze akarjuk majd kötni az életünket, tehát eljegyezték egymást. Utána szoktam azt mondani, hogy igen, most már szabad utat lehet adni a szerelemnek, de a testi kapcsolatot, ugye azt csak a házasságban lehet gyakorolni, tehát itt nagyon óvatosnak kell lenni, hogy meddig megyünk el. Nyilván nem lehet húzni egy pontos határt, de ha lehet, akkor ezt a kincset, ezt az áldást, ezt tartsuk meg a házasságban.
Itt az együttélésről már volt szó. Van egy olyan kérdés, hogy mi van akkor, ha egy pár ugyan együtt él a templomi esküvő előtt, de szexuális kapcsolat nincs köztük?
Ja, biztos van ilyen. Hát, hogyha effektíve egy háztartásban élnek, mint egy nagy kastélyban az egyik vége. Jó, nem akarom ezt elviccelni, csak visszatérve még az előző kérdésre, hogy patika mérlegen méregetni és törvényeket írni. Tudom, van ilyen kegyesség, hogy, és ezt most felekezettől független, hogy most akkor megfogom a kezét, az még lehet. Szóval ezek lehet ilyen apró pénzre váltani dolgokat, és lehet, hogy egy bizonyos lelki pastorális helyzetben egy lelki vezetőnek megismerve az illetőt vagy a párt, akkor ez nekik ez kell, és ez segítség. De ebből általában szabályokat így ebben nem mennék bele, mert egy kicsit talán elvisz. Egy viszont tény, mi arról megint beszéltünk itt a viktoriánus korról, vagy akár a nyolc, a mi fiatal korunkról, amikor egész más dolgok voltak. Tehát az, hogy mondjuk most visszaemlékezek ilyen az általános és óvodás koromra, az, hogy remélem nem csak az én vérmérsékletem miatt van ez így, de az nekünk úgy természetes volt, hogy hát ott volt a kislány, akinek szép hosszú haja volt, azt úgy meghúzogattuk, és akkor óvoda, iskola, és úgy általában a fiú-lány kapcsolat az úgy alakult, és ez úgy érdekes volt minden például, mindig a maga szintjén. De én nagyobb bajt látok a mai világban. Egyszerűen azt, hogy sok esetben egy fiú fél a lánytól. Hogy 18-20 évesek évek óta együtt ismerik, valószínűleg gyönyörű házasság is lehetne bele, de hogy sehogy sem jön össze. És aztán megijednek egymástól, és utána aztán kialakulnak olyan kapcsolatrendszerek, amelyek esetleg más irányba vezetnek, ami szintén ugye ennek az estének a témája lehet. Tehát itt még nagyobb a baj, nem az, hogy milyen határokat kell húzni, hanem sokszor azt látjuk, hogy valahogy az egészséges közlekedés férfi, nő, fiú, lány között, ez valahol sérül. És ennek nagyon sok oka van, most ebben hagyd ne menjek én bele, de ugye ezekről is érdemes beszélni, mert ma ez szerintem, amikor én legalábbis fiatalokkal dolgozom, vagy tréninget tartok, és előkerülnek ilyen dolgok, és mélyül a beszélgetés, akkor ez jön elő, hogy a kapcsolatépítés, a férfi, a nő, mit akarok én a lánytól, mit akar tőlem a lány, fiútól, itt vannak zavarok, és ezek a természetes folyamatok, ezek ahogy nem működnek. És ennek nyilván az is oka, hogy régen voltak biztos pontok, viszonylag fiatalon férhez adták a lányt, Meg volt az, hogy eljegyzés, meg voltak ezek a rítusok. Mindenki tudta, hogy mettől meddig, ezt az emberek többsége be is tartotta. Meg volt, hogy megvan a házasságkötés, és onnantól kezdve ők házasok. De most minden össze-vissza van. Évekre tűznek ki esküvőt, vagy nem tűznek ki. Nincs egy olyan társadalmi norma rendszer, ami szerint az emberek élnének. Nyilván egy keresztény ember számára ez nem így van, de ő meg küszködik attól, hogyha mondjuk egy olyan társat talál, nem tudom, érthető. Tehát itt sokkal nyitottabbak ma már a lehetőség, és mégse találkoznak össze. És erről nagyon keveset hallunk. Nagyon keveset hallunk például a magyar médiában, vagy médiumokban arról, hogy milyen problémák vannak a párkereséssel ma. Hogy hol találnak párt ma a fiatalok? Jó esetben a gyülekezeti közösségben, de sok esetben az interneten ismerkednek meg, abszolút virtuális módon, és én nem zárom ki, hogy ebből nem lehet egy jó kapcsolat, de hogy hol vannak azok a platformok, ahol egyszerűen érezzük egymást, és a fiú megpróbál közelíteni, tehát ezek a kis, aminélkül a személyiségfejlődésünk hiányt szenved, hogyha ezek nincsenek meg. Ezekről sokkal kevesebbet beszélünk, hanem mindig ilyen, hát kicsit ilyen légiesen, vagy pedig ilyen múlt példáiból próbálunk élni, hol itt sokkal nagyobb kérdések vannak szerintem. Ma a pár kapcsolatban, hogy hogyan találok társat, és nem csak gyerekeknél, tinédzsereknél, hanem egyetemistáknál, vagy akár a fiatal felnőtteknél, ez egy, szerintem egy óriási probléma. Legalábbis én így érzem, hát persze vitatkozhatunk, de én így gondolom.
Vannak még kérdések, de erre a témára visszatérhetnénk majd egy pillanatra. Az egyik kérdés, ami érkezett, hogy házasságon belül van a paráználkodás?
Hát, ha már a házasságon belül, vagyis hogyha a tíz parancsolat eheti értelmét veszük, ahogy Jakab Bálint lelkész úr beszélt róla, és a házasság védelméről van szó, tehát a házasság törés, ugye? Ha valaki megtöri a házasságot, akkor az paráználkodás. Vagy ha olyan, én szerintem, vagy legalábbis ha olyan dolgokat tesz, ami a partneréről, a feleségéről, vagy a férjéről, ugye Freud így mondta, hogy a libidóját áthelyezi máshova, akkor ez paráználkodás. Még akkor is, ha ez nem derül ki, vagy ebből nem lesz mondjuk házasság felbomlása.
És még van ezzel kapcsolatban egy kérdés, ugye, hogy a katolikus papok nem házasodhatnak. Ez már ugye nagyon sokszor előjött itt a Szólyba a papnak sorozat keretein belül, hogy de miért? Ugye van egy ilyen reklám, és ez akkor én is ezzel élek, hogy de miért?
Előzőhöz hadd tegyem esetleg azt hozzá, hogy a Pál apostolnak van egy ilyen mondata, hogy a házasságotok legyen tiszta, és ne éljetek szenvedélyes érzékiségben. Tehát létezik házasságon belül is a szexualitásban olyasmi, ami nem az Isten álma szerint van. És hát aki házasságokat kísér, az tudja, hogy ez néha rendkívül fájdalmas, és óriási sebeket tud okozni. Sajnos ez is létezik. Tehát létezik olyan testi kapcsolat férj és feleség között, ami nem az Isten álma szerinti, nem igazán a szeretet megélése. Katolikus egyháznak ez az élet stílusa, amit élünk mi papok, ez sokak számára kicsit nehezen fölfogható. Ha meg kellene egy kicsit indokolni, hogy miért, akkor egyrészt utalnék arra, hogy maga Jézus így élt, és nem is tudnánk őt másképpen elképzelni. Az az ember, aki emberként, tudjuk, hogy ő Isten ember, valóságos, teljes egészében egész ember is volt, az az ember, aki a legszeretőbb és a legszeretetre méltóbb ember volt, aki valaha ezen a földön élt. Ő ezt az életstílust választotta. És a katolikus papság ezt próbálja követni. Tehát egy krisztusi életstílust. Jézus körül ez szinte magától megszületik. Nagyon érdekes, hogy már a messiás érkezése előtt ott van az a titokzatos kumráni közösség. Annyira várták a messiást, hogy a nagy részük nem házasodott. Így élt keresztelő János. Így él a szűzanya, így él Szent József, így él Pál apostol, János apostol, Szent Lukács. Tehát mielőtt bármilyen egyházi törvény lett volna erről, a cölibátus vagy a szüzesség eszménye magától született meg. Jézus tüzet gyújtott a földön, és ez nagyon hamar föllobbant. Talán ez is érdekes, hogy más vallásokban is ugyanez az életeszmény megvan, mondjuk buddhista szerzeteseknél. Az senkit nem zavar, általában csak a katolikus egyházat szokták emiatt kérdezgetni, meg értetlenül szemlélni. A másik, amit válaszolnék erre a kérdésre, hogy miért, azt egy kicsit személyesebb. Ha el kellene mondanom azt, hogy én miért lettem pap, én körülbelül 7 évesen mondtam ki először életemben, hogy pap leszek, mégpedig állatkertben toltunk egy babakocsit az unokahúgommal. Nagyon jobba voltunk, németül beszélgettünk, és unokahúgom megkérdezte, hogy ha megnövök, őt feleségül fogom-e venni. Kisgyerekként még nem tudtuk, hogy mik itt a szabályok. És én azt mondtam, hogy sajnos nem, mert én pap leszek. Hogy pontosan miért született meg bennem ez a döntés, amit ekkor először életemben ki is mondtam, ezt nem tudnám logikusan észérvekkel megfogalmazni. A szeretetnek nincsenek teljesen logikus észérvei. Annak az Istennek, aki nem valamit ad az embernek, hanem önmagát adta egészen. A keresztfán önmagát adta a világ életéért. A kenyérben, a borban, az eukarisztiában önmagát adja nekünk. Nem valamit adott, hanem önmagát egészen. A meghívott ember úgy érzi, hogy én sem adhatok kevesebbet, mint önmagamat egészen. Ez a hívás azt gondolom, hogy szerelemhez hasonlít. Ahogy valaki azt se tudja pontosan megindokolni, hogy miért pont ő. Miért adom neki az egész életemet. Ennek nincsenek teljesen logikus észérvei. Éppen így a mi életodaadásunk is azt gondolom, hogy szerelemhez hasonló. Hatalmas vonzóerő, egy titokzatos fény, ami az ember egész életét betölti, meghódítja.
Lassan végéhez közeledik a mai este, nem tudom, van-e még kérdés. Nem mehetünk el a homoszexualitás témája mellett. Egyáltalán hogyan viszonyul ehhez az egyház? Nagyon sokszor, nagyon sok mindent hallunk azzal kapcsolatban, hogy mi keresztények, keresztjének hogyan viszonyunk a homoszexualitáshoz, de szerintem ez is egy platform arra, hogy elmondják a véleményüket erről.
Én azt mondanám inkább el, hogy ahogy én megismertem ezt a könyvet, a Bibliát, az hogyan viszonyul hozzá. Azt gondolom, hogy ha valaki elolvassa a Bibliát, akkor nem tud másra jutni, mint arra, hogy Isten nem akarja, hogy a homoszexualitás benne legyen az embereknek az életében. És ilyen értelemben az, hogy én személyesen mit gondolok, hogy talán hajlamosabb lennék azt mondani, hogy hát elfogadjam, mert hogy szegény így él, vagy nem így él. Én nem ez számít, hogy én mit gondolok. Hanem én az életemet erre a könyvre tettem rá, és Istennek a vezetésére, és ezt megértettem, hogy Isten ezt rossznak gondolja. De ez semmiképp nem jelenti azt, hogy azok az emberek, akik ilyennel küzdenek, vagy nem küzdenek, hogy elfogadják, hogy őket el kellene ítélni. Azt gondolom, hogy rengeteg bűn van a Bibliában, meg olyan dolog, amit ugyanígy hozhatnék, hogyha például valaki indulatos természetű, és ő ezzel küzd, attól én nem ítélhetem előtt. Ha valaki Isten utasításainak, vagy parancsolatának, vagy törvényének szándékosan ellene megy, az akkor válik az bűnné. Tehát én úgy gondolom, hogy a homoszexuális embereket semmiképpen nem szabad elutasítani, meg nem szabad megbélyegezni, de most azt mondom, a baptista egyháznak a tanítása mindenképpen az, hogy ez nem normális, hogy mi áll emögött, sok minden dolog lehet, ebben én nem vagyok szakember, de abba kell segítenek mindenkit, aki ilyennel küszködik, hogy ettől megszabaduljon, és úgymond, ahogy én megértettem Isten igéjét, aszerint éljen ezen a területen.
Igen, ez a biblikus, hagyományos álláspont, és szeretném már itt elmondani, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház, már csak azért, mert itt az előzetesben is volt, vagy a valamelyik cikkben is utalása, Evangélikus Egyház nyugat-európai viszonyulásához, ehhez a kérdéshez. Tehát a Magyarországi Evangélikus Egyházban a homoszexuális pároknak a megáldása, tehát házassági áldása, ez elképzelhetetlen. Jó, egyébként államilag is, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon komoly teológiai vita zajlik, és nem csak az evangélikus egyházban. Ugyanez megvan egyébként a római katolikus egyházban is, azért onnan is lehet hallani, ha nem is a házasságkötés kapcsán, hanem hogy egyáltalán mit, az egész kérdéssel hogyan viszonyuljon hozzá a kereszténység. És tudjuk, hogy Nyugat-Európában, Anglikán egyházban, az északi-evangélikus egyházakban, de hát Amerikában talán nem is kell felekezetekhez kötni. Kimondottan ez a kérdés, ez már zsinati döntésekkel abba a helyzetbe került, hogy ez egy hát ilyen elfogadott tá válik, vagy Ausztriában. Tehát ebben szembesülünk. Nem tudunk úgy tenni, mint hogyha ez a dolog ez ne érintene minket. Azt kell látni, hogy ez egy rendkívül jól felépített maga a kérdés, tehát a tematizálásról beszélek én most, nem a homoszexualitásról, hanem magáról a kérdésről. Ez egy rendkívül jól felépített, nagyon jól tematizált ügyé vált itt, főleg az elmúlt 20-30 évben a nyugati világban, amit gyakorlatilag belekényszerít mindenkit abba, hogy ezzel a kérdéssel valamilyen módon foglalkozzon. És hogy ez mennyire így van, ezt ugye azt minden napok most már érezzük a mindennapokban. És ugyanakkor pedig ott van az a helyzet, hogy valóban azok az emberek, ahogy ezt Lelkész úr is mondta, akik ebbe önhibájukból vagy önhibájukon kívül, leginkább utóbbi belekerültek, és szeretnének keresztényként élni, és a hitüket megvallani, ez egy feladat, ez egy kérdés, ez egy pasztorális. Én elsősorban ezt pasztorális kérdésnek tartom, tehát nem dogmatikai kérdésnek, meg nem azt keresjük a Bibliában, mint ahogy vannak ilyen szintén vulgáris teológiai elgondolások, hogy hol lehet ezt igazolni, ugye? Erre semmi szükség, hisz a Biblia egészen világosan beszél erről, azt hiszem. Tehát, hogyha nem kiragadunk ilyen szektárs módon részeket, hanem a teremtés történettől a jelenések könyvéig, a Szentírás végig olvassuk, akkor azt hiszem abból kirajzolódik az Istennek, amiről a legelején beszéltünk, az akarata. De ezzel együtt ott van az ember, aki ettől szenved, vagy attól szenved, hogy már azt sem engedik meg neki, hogy szenvedjen. Mert hogy én egyik legaggasztóbb dolognak azt tartom, és ez kicsit, ugye itt azért vannak fiatalabbak, de idősebbek is, hogy ez az egész homoszexualitás köré felépülő ideológiai rendszer, ami átitatja a kultúrát, átitatja a hétköznapokat, leginkább a médiumokat, ez kezd úgy működni, mint valami kommunista propaganda. Tehát a kizárólagosságnak az arroganciájával, és belekényszerít mindenkit abba, hogy ezt valamilyen módon elfogadja. És ennek az egyik legeklatánsabb példája az, hogy például annak, aki úgy gondolja, hogy ebből szeretne megszabadulni, vagy szeretne mást, vagy valamit kipróbálni legalább, hogy ebből a lelki állapotból, aminek nagyon sok oka van, félés ne essék, esetleg kijönni valamilyen módon, ezt most már lassan tiltják. Tehát erről most lassan beszélni sem lehet. Érthető, ugye, hogy mire gondolok. És ez oda vezet, hogy ez egy diktatúra, ez egy szellemi diktatúra, amiben benne vagyunk, és ez még már sok másra is tetten érhető. És ebben a helyzetben az egyház megint egy ilyen védekező álláspontban van, és állandóan magyarázkodik, és nem tudja azt mondani, hogy igen, az embert szeretem, és mellé állok, adott esetben el is fogadom, de van egy határ például, ami a Szentírás alapján, és egyébként az egyház 2000 éves tanítása alapján, hova tovább az emberi civilizáció sok ezer éves tapasztalata és iratlan szabályai alapján már nem elfogadható. Ezt most nem lehet így, itt mi most kész kimondjuk, de ha mondjuk most mi mondjuk Bécsben ülnénk, itt püspök úrral, ő lenne mondjuk a bécsi érsek, és erről beszélgetnénk, és ilyeneket mondana az ottani evangélikus lelkész, akkor az rögtön, hogy másnap olyan sajtó, még itt is lehet, hogy lesz egyébként, de olyan sajtó roham indulna ellene, és megbélyegzés, és homofób, és ilyen, és olyan, ismerjük ezeket. Tehát ez egy hihetetlen közeg, amiben élünk. Én megmondom őszintén, hogy a 90-es évek elején, amikor én egyetemista voltam, vagy lelkész lettem, én nem gondoltam, hogy mondjuk 30 év után ezt fogjuk itt átélni, annak ellenére, hogy beszéltem arról, hogy azért voltak már tapasztalatai Nyugat-Európában. Tehát nem lehet erről őszintén beszélni. És lassan már adott esetben az egyházon belül sem lehet őszintén beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy van különböző vélemény, vitassuk meg, és aztán döntsük el, hogy mi a helyzet, és nyilván az egyháznak azért mégiscsak a teológiai alapja és bázisa, főleg a reformátori egyházaknak, de ez persze a Vatikán utáni katolikus egyház, és igaz, mégiscsak a Szentírás az alap, és ehhez viszonyítsuk az életünket, mert az ideológia és a meghatározott beszédtér, a lefoglalt beszédtér mindent átítat. Politika lesz belőle, áltudományosság és sok minden. Tehát ez egy derék feladat, és még egyszer mondom, én pasztorális oldalról közelítem meg, és még talán azt is kimerem mondani, hogy nyilván a homoszexualitás onnantól kezdve, hogy az ember, a férfi és a nő kiüzetett a paradicsomból, és amit az előbb beszéltem, most nem akarom megismételni, onnantól kezdve benne él az emberi közösségekben. Ezt kár lenne tagadni, és nem tudhatjuk, hogy ki, mikor és milyen hatások alá kerül, de ezt csak pasztorálisan lehet megközelíteni, és nem pedig azt mondani, hogy na, akkor most elértünk oda, hogy akkor ezt most mindenkinek el kell így fogadni, és ez így van, és akkor mindent a fej tetejére állítunk. Ez egy nonsens, de erről őszinte beszélgetéseket kellene folytatni, nem is magunk között, mert mi nagyjából megértjük egymást, hanem azokkal, akik éppen ezen a ponton rendkívül kemény, ilyen marxista dühvel támadják az egyházat, és a keresztény embereket, akik erről őszintén szeretnének beszélni, és hogy a hitük mentén, vagy a hitvallásuk mentén megélni az életüket.
Én nagyon nagy örömmel hallgatom itt a lelkész testvéreket, mert teljesen egybevág azzal, amit katolikusként gondolunk és képviselünk. Tehát nagyon örülök, hogy ennyire egy módon gondolkodunk a hitről, meg az életről. Én is abszolút ebből indulnék ki, hogy amikor az egyház erről beszél, nem személyeket akar megítélni vagy elítélni. Az emberi személyt mindig tisztelet illeti meg, és soha nem lenyomni akarjuk, hanem fölemelni. És az egyház elítél minden lenézést, megvetést, utálatot, stb. A homoszexuális vonzódást érző személyekkel szemben. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy egyrészt tehát a hajlam önmagában, ezt nem is tudjuk, hogy milyen gyökerekből fakadhat. Nagyon komplex ennek az okoknak a sorozata. Az fontos világosan látni, hogy nem genetikai eredetű, nem egy determinizmus. Genetikailag lehet hajlamot örökölni, egy kis ilyen irányú tendenciát, vagy akár nagyobbat is, de nem determinál valakit. Vannak például egypetélyű ikrek, ahol az egyik ilyen lett, normál heteroszexuális kapcsolatban él, a másik azonos neműek iránt vonzódik, és ilyen módon él. Tehát nem genetikailag determinált. Az egyik legfőbb ok, úgy gondolom, az apa nélküli társadalom. Rengeteg fiúgyerek úgy nő föl, hogy nincs a közelében egy szimpatikus férfi figura. Igen, gyakran a házasságok szétesnek, és a gyerek az édesanyától sajnos sokszor csak negatív dolgokat hall az apáról. És egy fiú gyerekettől megretten, hogy ő valami olyasmi, ami az édesanyjának óriási fájdalmat okozott. És nagyon nehezen tud a maga férfi identitásával azonosulni. Tehát az, amit most látunk, az részben egy apa nélküli társadalomnak a betegség tünete. Úgy gondolom, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy a homoszexualitás nem általában nem egy ember teljes lelkét, vagy teljes mentalitását jellemzi, hanem tehát ebben nem fehérek, feketék az emberek. És nagyon gyakran vannak olyan személyek, akikben van ilyen vonzalom azonos neműek iránt, de a lelkének van egy épp része is, ahol ő a más neműek iránt érez vonzalmat, és őt lehetne ebben segíteni. Ahogy lelkész úr mondta, manapság már szinte büntetendő cselekmény, ha valaki ezt megpróbálja megtenni, de úgy gondoljuk, hogy lehetne ebben segíteni, sőt kellene is, hogy valaki a lelkének ezt a felét tanulja meg használni. Van egy nagyszerű könyv, amit nagyon javaslok mindenkinek olvasni, aki erről szeretne egy kicsit mélyebben, meg őszintén hallani, egy amerikai pszichiáternek, Nikolózinak a könyve, ez a címe, hogy Healing of Homosexuality, a homoszexualitás gyógyítása, és 10 nagyon megrendítő élettörténetet mond el. 10 olyan ember életét, aki küszködött ezzel, rengeteget szenvedett tőle, és lassanként a pszichiáter segítségével elindult a heteroszexuális kapcsolatok felé. És némelyiknek teljesen sikerült, némelyiknek úgy félig, vagy visszaesésekkel, sebekkel, drámai és ugyanakkor gyönyörű történetei az emberi gyógyulásnak, útkeresésnek. Mi keresztények azt szeretnénk kérni a homoszexuális lobbinak, meg ennek a mentalitásnak a képviselőitől, hogy szabadjon a magunk élet felfogása szerint élni, gondolkodni, beszélni.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.